aktuális. Fókuszba hozzuk.
Köszöntöm a tisztelt rádióhallgatókat. Régen az ember öltözékéből következtetni lehetett viselője társadalmi, vagyoni helyzetére is. És azt mondták, hogy a ruha teszi az embert. Ez érdekes, hiszen olyan mondásunk is van, hogy nem a ruha teszi az embert. Azaz, az embert nem az öltözéke alapján kell megítélni. Ez valóban így van. Mennyire fontos a megjelenés, a külső? Ahogy melegebb az időjárás, ruhatárunkat is cseréljük, keressük a nyári holmikat. A ruhákból bármennyi is van a szekrényünkben, gyakran érezzük azt, hogy alig van mit felvenni. Főleg mi nők vagyunk így. Tény az is, hogy a legtöbbet egy idő elteltével már nem is viselünk szívesen. De mit is kezdünk vele? Vajon kiválogatjuk-e időnként, és továbbadjuk? Elajándékozzuk? Vagy kidobjuk őket? Milyen lehetőségeink vannak? Mai műsorunk vendége Jasmina Skaper, a Muraszombati Zaubermacher Kommunala vállalat szakmunkatársa, aki a ruhagyűjtésért felel a vállalatnál. Brigitta Andrejek, a Mura vállalat egykori varrónője, valamint Petra Lopert, a ruhacsere program szervezője a Mura vidéken. A fordítást Harmad Császár Jolántól hallják. Jó napot kívánok!
Dobrodan!
Jó napot kívánok!
A statisztikai adatok szerint Szlovéniában évente 17 ezer tonna textil hulladékot termelünk. Ez személyenként 20 kg-ot jelent. Európai szinten 90 millióról beszélünk, ami személyenként 11 kg. Nálunk a Muravidéken pedig 14 kg évente. Mi az oka annak, hogy ennyire eltérünk az európai átlagtól, amikor a textil hulladékról van szó? A Muraszombati Zaubermacher Kommunala vállalat nagy hangsúlyt fektet a ruha és textil gyűjtésére, annak újrahasznosítására, újrafeldolgozására. A vállalat adatai alapján személyenként 4 kg textil hulladékot gyűjtenek össze az utcai konténerekben. Az éves felmérésekből kiderült az is, hogy a muravidéki háztartásokban a fekete kanna 5-12%-a textil hulladékot tartalmaz. De menjünk sorjában. Jasmina Skaper, ön tud többet elárulni arról, hogy a Muraszombati Zaubermacher Kommunala vállalat milyen lehetőségeket is kínál a textil hulladék gyűjtésére?
Így van, a mi vállalatunk már több mint 10 éve aktívan foglalkozik a szelektív textil és ruhagyűjtéssel, és a tudatosítással is, és hát ennek alapján számítunk valamilyen pozitív elmozdulásra. Több mint 220 tornát gyűjtünk be évente, és 46 utcai gyűjtőkonténerünk van, ezeket folyamatosan ürítjük, és itt nagyon jó öltözékeket, ruhákat is találunk, és hát találunk olyat is, amelyek már nem hordhatók, de hát ezek se kerülnek a szemétdombra.
Fölmerül az a kérdés is, hogy mi az, amit elhelyezhetünk ezekbe a konténerekbe?
A konténerekben gyakorlatilag minden férfi ruha nemű, női és gyerekruha nemű, aztán kiegészítők, sálak, táskák, házi textiliák, ágynemű, függönyök és hasonlóak. És még valamit elfelejtettem, párba cipőt is.
És mi az, ami egyáltalán ne kerüljön bele? Mire hívná fel a figyelmet?
Én mindenképpen szeretném elmondani, hogy időnként találunk olyan, mondjuk plüss játékokat, kemény gyerekjátékokat, szőnyegeket, párnákat, tehát sajnos sokszor, hát még élelmiszert és mást is, de hát ez mindig jelen lesz, és lehet, hogy ez csak egyfajta vandalizmus.
Hát a számok mindig nagy szerepet játszanak. Mit gondol, hogy a háztartásokban tudattalanul, vagy szándékosan történik az, hogy a textil hulladék 5-12%-a akár a fekete kannába is kerül?
Én azt gondolom, vagyis pozitív módon nézek erre a számadatra, mert hiszen többet gyűjtünk be, mint az uniós szintjén, de talán az, hogy tudatosítunk, mert hogyha összehasonlítjuk a szlovéniai szintű elemzéseket is, akkor megállapítottuk, hogy a Muravidéken lakosonként 4 kg-ot gyűjtünk be, máshol 2 kg-ot, de az elemzések azt is megmutatták, hogy ott a vegyes háztartási hulladék közé kerül nagyon sok textilanyag. És mi nagyon sokat teszünk azért, hogy az iskolákkal, az óvodákkal is felvegyük a kapcsolatot, gyűjtjük a ruhaneműket, a gyerekeket is bevonjuk az újrahasznosításba, és abban reménykedünk, hogy az eredmények még jobbak lesznek.
Javul azért a Muravidéken a helyzet, ami a textil hulladék gyűjtését jelenti, de mit tanácsolna ennek ellenére, hogyan csökkentsük a textil hulladékot a háztartásokban? Mit tanácsolna?
Így igaz. Hát egy fogyasztói társadalomban élünk, és mindenki maga tehet a legtöbbet. Mielőtt megvásárolunk egy ruhát, gondoljunk arra, hogy tényleg szükségünk van rá, vagy csak azért veszük meg, mert tetszik, vagy mert olcsó. Egyrészt azt gondolom, hogy a ruhaneműk túl olcsók. És ne a minőség persze kérdéses, érkezik ez az áru a világ minden tájáról, és ilyen igazi áradattal befed minket, és én abban reménykedem, hogy ebből minél több az utcai konténerekbe kerül, és fel tovább hasznosításra.
A ruhák minőségéről még beszélhetünk is, és majd erről még a következő vendégünk többet tudna mondani. Andrejek Brigitta, említettük, hogy a Mura gyár egykori dolgozója. Aranyévek voltak egykor ebben a Muravidéki vállalatban. Itt valóban minőségi ruhák készültek. A vállalat erről volt híres, akinek ebből a vállalatból volt egy kosztümje, egy kabátja, egy öltönye. Tudni lehetett, hogy kiváló a minőségük.
Ez így igaz. Ezek voltak az aranyévek a Murában. Talán a legtermékenyebb időben 6800-an dolgoztunk ebben a gyárban, és így visszagondolva egyrészt egy kicsit szomorú is vagyok azért, mert nagyon sok tudás volt itt a Muravidéken, és olyan erős cégeknek, neves cégeknek dolgoztunk, a Bosznak például milliméterekre pontosan kellett dolgozni, és ez a tudás most kihasználatlanul hever itt a Muravidéken. Mert ugye, amikor mi befejeztük a munkát a Murában, itt nagyon sok fiatal alkalmazott volt. A tudásuk még mindig adott, de nem volt már a gyár. Nem volt semmi lehetőség, hogy ezt a tudást kinyilvánítsák, és ez, hát sajnos ez így van, és hát ez a varrónőkre vonatkozik.
Megállt a helyzet, hiszen a mai ruhák, ugye, amiket vásárolunk gyorsan, ugye, hogy mondjuk, hogy nem olyan minőségűek anyagban sem, és a varrásuk sem olyan minőségű. Gyakran fel kell őket újra szegni, varni kell őket, ezt gondolom tapasztalhatjuk.
Persze, és ezért szeretném megismételni, ahogy ön is mondta, amikor 5-6 euróért veszünk egy blúzt. A murablúzok valamikor tényleg drágák voltak, de az minőségi anyagból készült, nagyon jó anyagokból az aranykorban. A vége felé már ott is ugye spóroltak az anyagokkal egy kicsit, de az arany időszakban, tudják, az asszonyok még most is gyakran mondják a nők, hogy még megvannak most is a murakabátjuk, vagy a kosztümük 25-30 év elteltével is. És kár, hogy ez a tudás kárba veszik, mert hiszen mi nők nagyon sok tudással rendelkeztünk ott.
Említi ezt a tudást, ami tehát, hogy nem lehetett tovább fejleszteni, megálltak a varrógépek, rengeteg munkás, tehát ott munkanélkül maradt. Akkoriban hogy élte meg ön ezt a helyzetet?
Hát nem volt egyszerű. Amikor az első csőd bekövetkezett, ez sokként ért bennünket. Mindketten a férjemmel a Murában dolgoztunk. Egész családok maradtak megélhetési eszközök nélkül. Ez egy nagyon nagy sok hatás volt. De aztán idővel egyszerűen el kellett fogadnunk ezt, aztán ilyen leányvállalatok elkezdtek a Murában dolgozni. Nekem szerencsém volt, 3 hónap elteltével újra munkába álltam, a férjem máshol talált munkát. Hát nem volt egyszerű, nagyon nehéz volt.
Ez bizonyára nehéz átélni. Fel tudta utána ön találni magát? Tehát tudta ezt a tudását kamatoztatni itt a régióban?
Nézze, én megpróbáltam egy ideig otthon, nem is tudtam, voltam csak, azt se tudtam, mihez kezdjek. Aztán az volt, hogy hát valamit kellene, ugye a férjem, amikor elkezdték kiárusítani a gépeket, és a férjem vett nekem egy varrógépet, és akkor a férjem vett nekem egyet, és azt mondtam, hogy hozzá nem fogok írni, tehát valahogyan olyan nehezemre esett. Ott állt egy ideig az a varrógép, aztán jöttek a szomszédok, hogy a farmeremben elment a cipzár, a másiknak túl hosszú a lábszára, másnak a szoknyát kellett fölszegni. Egy darabig dühös voltam, és azt mondtam, hogy nem fogom ezt, nem akarok ezzel foglalkozni. És akkor a férjem azt mondta, hogy tudod mit, akkor vagy megcsinálod, vagy add vissza ezeket a ruhákat, és igazából úgy kicsit rossz kedvűen, de azért elkezdtem, és megláttam, hogy ez működik még nekem, és hát akkor elkezdtem fontolgatni, hogy mit is lehetne még ezen túl, minden eurónak megvan a helye a háztartásban, és elkezdtem, egyik sok volt a jeans anyag, elkezdtem, amikor még a Murában dolgoztam, volt egy munkavezetőnk, és azt mondta, hogy amikor nem volt munka, csak azt mondta, hogy valamit csináljatok, hogy ne üljetek úgy a gép mögött, és megmutatta, hogy lehet papucsokat készíteni. És elkezdtem otthon, és azt mondtam a férjemnek, hogy jó, megpróbálok egy papucsot varni. És azt mondta, hogy persze, ha nincs más, hát akkor jó, ott a paraszgazdaságban ugye volt munka, elláttam az állatokat, és elkezdtem varni, először papucsokat, elkezdtem varrogattam, aztán olyan sokat vartam, hogy elkezdtem ajándékba adni új évre, szülinapra, és mikor már minden barátunknak volt papucsa, akkor azt mondtam, hogy most meg talán valahogyan lehetne talán táskákat is varni. Először toalettáskákat, piperetáskákat vartam, aztán más, nagyobb táskákat kezdtem varni. Aztán az egyik kolléganő azt mondta, hogy hátizsákot szeretne. Azt mondta, hogy mondtam, hogy életemben nem vartam hátizsákot. Azt mondta, majd megtanulod. Hát egy kicsit utána jártam, és elkezdtem hátizsákokat. És először nagyobbakat, kisebbeket, és most már hátizsákokat is varrok, papucsokat is, táskákat, oldaltáskákat, aztán övtáskákat, és igazából az férjem is azt mondta, hogy de jó, hogy csinálsz valamit, mert nem lehetett veled bírni. Most legalább van valami, amivel foglalkozhatsz, és akkor nem gondolsz arra, hogy fáj valamit, nincs időd erre.
A férje volt tehát az, aki önt ösztönözte, és erre az új útra, vagy egy másfajta irányba vitte el.
Igazából így van. Ő nem szereti azt, hogyha rendetlenség van a háznál. És amikor látta azokat a szatyrokat, amit odahoztak a szomszédok, és 3 hét elteltével elege volt ebből. Azt mondta, hogy kezd el varni, vagy vidd vissza ezeket a szatyrokat. És aztán elkezdtem.
És akkor hogy néz most erre egy vissza? Hálás neki, hogy akkoriban így ösztönözte önt, hogy valamire lépni kéne?
Persze, hogy hálás vagyok, neki igaza volt.
No, és akkor ugye mondta, hogy felkeresték, jöttek akkor a házhoz, és mondja, hogy azóta varrogat is. Tehát jelenleg így a mindennapjai miből állnak? Ezeket varogatja, megrendelésre varogat, vagy inkább azok jönnek, akik kérnek egy kis javítást, valamit fel kéne szegni. Melyikből van a legtöbb?
Most már többet varok, valójában tartalékba is dolgozom, mert elkezdtem a Facebookon is közzétenni. Nem is tudtam, hogy ez hogyan működik. A fiam csinált nekem Facebook profilt, és aztán most már érkeznek megrendelések a Facebookon is, például valamilyen rendezvényekre, vagy helyi piacok vannak, és a Facebookon már megismertek, egyre több az ismerős, a barát, és ez már olyan nagy mértékben kiterjedt, vagy elterjedt, hogy az emberek tudják, hogy varrok, és hozzák most a farmer nadrágot. Előfordult már az is, hogy az egyik hölgy írt nekem, és elküldte a farmert, hogy a nagymamának a farmerjéből táskát kéne varnom, de megrendelésre is varrok. Többnyire azt, amiről beszéltem, de mást is, hogyha valaki kívánja. De elsősorban azt nézem, hogy ha érkezik Jace anyag, például Jászminánál, az Aubermahernél, és ugye onnan is jön jeans anyag, mert ezt ki kell mosni. Én ugye arra törekszem, hogy minél kevesebbet kellene mosni, de hogyha valaki elhozza a farmert, azt meg kell mosni, azt ki kell mosni. Nem tudhatjuk, hogy ki hordta ezeket, és hát jobban érzem magam, a tiszta anyaggal dolgozom. Hát ez van.
Tehát akkor itt egy valódi újrahasznosítás történik, mondhatjuk, ugye? Használt jeans farmerek kerülnek önhöz. Ja. Itt hozott is ugye a stúdióba termékeket. Lehet látni, hogy tényleg milyen gazdag a jeans, tehát színekben, árnyalatokban, anyagminőségben. Könnyű ezekkel dolgozni?
Nézze, azt mondanám, hogy egy termékkel, hogyha ezt a táskát nézi, akkor nagyon sok munka van ezzel, vagy volt ezzel. Ugye ki kell mosnom, ki kell vasalnom a jeanset, aztán kiszabni. Tehát nem, igazából nem szabás, a szabás minta alapján dolgozom, hanem inkább így érzéssel. Aztán leragasztom ezeket, most a táskákról beszélek, ezek mind fixelt táskák, ragasztott táskák, bélelt táskák, ugye a papucsok meg papucsok, 2 cm-es szivacsbetéttel, műbőrtalppal, és kezdetben próbáltam egy színűt, aztán azt mondták, hogy kék táska kéne, fekete táska kéne, most már kombinálom. Aztán igazából ez most már fekete farmerhez és kék farmerhez is illik a táska, úgyhogy rendben van.
Tehát akik így önhöz jönnek, ők akkor elfogadják azt, hogy használt ruhából kerül ki a termék. Mi a helyzet, amikor így piacra viszi ezeket a termékeket? Mik a tapasztalatok? Mennyire fogadják el az emberek azt, hogy akár egy termék használt ruhából kerül a piacra?
Azt kell mondjam, hogy nem tudom, hogy Szlovéniában ez hogy működik, de talán Szlovénia szerte, de a Muravidéken is így van. A Muravidéken van, aki elfogadja, mások nem. Előfordult már az is, hogy amikor volt egy standom, hallottam olyat is, hogy ezek régi rongyok. És akkor ez egy kicsit fájt, hogy régi rongyok. Ez nem olyan régi, ha olyan régi lenne, akkor én azt gondolom, hogy ez hasznosítható. Látom, hogy miből nem lehet. De azt szeretném elmondani, hogy azért az is látható, hogy az külföldiek sokkal jobban értékelik a termékeket, mint az itteniek. Persze más országok, Ausztria, Németország, hát ők nagyon szeretik, ők azt mondják, hogy az újrahasznosítás az nagyon fontos a környezet szempontjából, és nagyon-nagyon tudatosak. Igen.
Mit gondol, hogy miért tartunk itt? Miért ilyen a viszonyulásunk ezekhez a ruhadarabokhoz, ezekhez a termékekhez? Hol van a gond?
Azért, mert ahogy a kolléganő előbb említette, túl olcsón kapunk ruhaanyagot. Jön Kínából, és nagyon olcsó, és meg tudják vásárolni ezt. Nem, előfordult az is, ugye, hogy én a papucsot, ugye, azt mondták, hogy ja, hát 5 pár papucsot is tudok venni ezt egy boltba. Akkor azt mondtam, hogy menjél, vegyél, de az az 5 pár papucs nem fog kitartani annyi ideig, mint az én 1 pár papucsom. Az egyik ismerősöm 2 éve tudja már ezeket a papucsokat viselni. Az egyik kolléganő mondta, hogy 5 pár papucsot vettek neki, és már csak 1 pár volt 2 hét múlva. Hát ez a különbség.
Jasmina Skaper, mi a véleménye?
Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nem igazán vagyunk tudatában annak, hogy milyen minőségi ruhákat hordunk. Bárhol is nézem ezeket, nálunk is jelen van egyrészt ez a szemlélet, és hát kell idő, hogy megváltozzék. Nézzék, a használt ruhaanyagokból már kimostuk a vegyi anyagokat, sokkal természetközelebbek, és a régebbi anyagok minőségi anyagok, és tartósabbak is. Most pedig csak az árat nézzük, vagy nézzék, és igazából tudnunk kellene, hogy milyen negatív hatásokkal jár egy ilyen olcsó ruházatnak a megvásárlása. Csak annyival egészíteném ki, Jászminát, így van, régen minőségi anyagok voltak, minőségi jeans anyagok voltak, most pedig, amit odahoznak időnként, jó, én elfogadom, mert egy kicsit kellemetlen elutasítani, és akkor meglátom, tehát igazából nem sok mindent lehet ebből, és van, amiből nem lehet semmit se varni. Tudják, régebben azokból a minőségi anyagokból lehetett, ugye, ezek a stretch anyagok jók a viseléshez, de igazából újrahasznosításra nem jók, mert legalább 3-4 réteget kellene fixálnom, összeragasztanom ahhoz, hogy a táska jól álljon, hogy merev oldalú legyen, mert hiszen egy stretch anyag állandóan, ugye, hát nyullad, és akkor a táska sem olyan.
Tehát az anyag minősége, a jeansnek a minősége is változik, változott, és milyen gyakran jönnek önhöz, mint varrónőhöz, hogy be kéne szegni ezt a jeanset, fel kéne varni, itt elfeslet, fel kéne szegni.
Persze jönnek, de elsősorban a szomszédok. Hát nyilván nekik nem fogom azt mondani, hogy nem javítom meg. A jó szomszédi viszony és a barátság, hát ennyit ér.
De ilyenkor is gondolom látja akkor, hogy a minőség is azért rosszabbodott vagy romlott.
Abszolút.
Abszolút módon.
Aktuális. Fókuszba hozzuk.
Kedves hallgatóink, önök az Aktuális című műsorunkat hallják. Az adás témája a textil hulladék gyűjtésének lehetősége és az újrahasznosítási lehetőségek a Muravidéken. A kimutatások szerint Szlovéniában évente 26 kg textilt vásárolunk személyenként. Az olcsó és divatos ruhák olyan üzleti modellt hoztak létre, amely által a gyorsan változó trendekkel lehet ezt követni csak. A ruhákat főleg az ázsiai országokban gyártják nagy tömegével, abból a célból, hogy azokat minél előbb eladhassák. Ezek előállítása azonban igencsak megterheli a környezetet. A problémáról Katja Sres, a Szlovén Ökológiai Mozgalom elnökét is megkérdeztük. Hallgassuk meg, miként nyilatkozott.
A gyors divat olyan problémává vált, amire nagyon kevés figyelmet fordítunk. Tény az, hogy egyre több textil hulladékot termelünk. Ennek következménye a tömeges előállítás és a tömeges fogyasztás. Rossz minőségű ruhákat állítanak elő, amiket nem érdemes megjavítanunk. Nagyon gyorsan meg is unjuk ezeket, amihez a marketing is hozzájárul. Sajnos a ruhaboltokba szinte heti szinten érkezik az új áru. Mivel nagy a kínálat, így a kereslet is nő. Olyan körforgásba kerültünk, amely során oda jutunk a végén, hogy eszméletlen mennyiségű ruhával szembesülünk, amelyekkel már nem is tudunk mit kezdeni.
A mennyiség mellett mi okozza a legnagyobb gondot?
Sajnos a ruhák mennyiségének mindössze 1%-a kerül újrahasznosításra. A gond a ruhaanyagok összetételében van, és ez anyagiakban sem olcsó. Gyártásuk hozzájárul környezetszennyezéshez, a vízszennyezéshez és a hulladékhegyek növekedéséhez. Így pedig sajnos ezek a ruhák újra ott kötnek ki, ahol gyártották őket. Itt főleg az ázsiai országokra gondolok. A ruhákat olcsón állítják elő, ami nagyon rossz munkakörülmények között történik. Egy nagyon összetett problémáról van szó, amelyben minden érintettnek, a vásárlóknak és a gyártóknak is sokkal többet kell tenniük, hogy javuljon a helyzet.
Petra Lopert, ön az, aki a ruhák terén a ruhacsere program szervezője a Muravidéken, tehát támogatja a ruhacserét. Milyen lehetőség adódik erre a Muravidéken, és hol? Mit kell erről tudni?
Én is üdvözlök mindenkit. Szeretném megemlíteni, hogy nem csak használt ruhákat, hanem van, aki új ruhákat is hoz. Mi különböző eseményeket, rendezvényeket szervezünk, ahova elhozhatják az ruházatot, amit már nem hordanak, vagy kinőttek, vagy túl nagyok, hogyha stílusváltás történik, vagy egyszerűen már túl telítettek a szekrények, egy kicsit levegőssé szeretnék tenni ezeket.
Hozom a ruhát, és cserébe viszek, jól értjük?
Így van. A teljes folyamat úgy zajlik, hogy valaki behozza a ruháját, mi a befogadó ponton ugye ezeket szelektáljuk, férfi, női és gyerekruhák, amelyek túl használtak, ezeket elkülönítjük, akkor ezek az Zaubermacherhoz jutnak, és aztán akkor ott valaki végig sétál, és új darabokat fedez fel magának.
Ha netán valaki a hallgatók közül úgy döntene, hogy élne egy ilyen lehetőséggel, akkor hova mehet, hol tud élni ezzel?
Az eseményeink a Muraszombati Ifjúsági és Kulturális Klubbal együtt szervezettel zajlik. A Zelena Omara weboldalon található meg az események időpontja. Évente 4-szer, idén jelleggel szervezzük meg ezeket a ruhacseréket.
A műsor elején említettük, hogy most már jönnek a melegebb napok. Így a nyár előtt már megtörtént egy ilyen ruhacsere program?
Egy már volt, de hamarosan lesz egy másik. Nagyon pontos időt még nem tudok mondani, de akkor a nyári ruhákat lehet cserélni, de ez hamarosan meg lesz az időpont. A Facebook oldalunkon megtalálják, vagy a MIK-nek az oldalán is megtalálható.
Tehát akkor érdemes figyelni ezeket a Facebook oldalakat. És így szakmai szempontból milyen előnyei vannak egy ilyen lehetőségnek a hagyományos boltokhoz képest?
Ez is persze szeretném hangsúlyozni, ahogy már az előttem felszólalók is elmondták, ezek az anyagok, például a gyerekek, csecsemők esetében, ugye ők nagyon gyorsan nőnek, nagyon gyorsan kinövik a ruhájukat, és amit a szülők behoznak, ezeket már, ezek sokkal jobb anyagokból készülnek, ami a csecsemők számára nagyon kellemes, és a gyerekek számára is, de azt is mondhatnám, hogy talán egyedibb stílust lehet kialakítani, mert ezek különleges ruházatok. És még most is, ugye a divat már csak olyan, hogy visszatérnek a régi dolgok, és a Murában készült ruházat nagy része is már megjelenik nálunk. Tehát ezek a ruhacserék nagyon látogatottak, egyre inkább, egyre többen jönnek, nagyon sok minőségi és egyedi darabot hoznak, és különösen a gyerekek esetében, ugye ott már ki vannak most fel ezek a vegyi színezékek.
Egy kimutatás szerint személyenként akár több száz eurót is elkölthetünk a ruhákra, a láberikre, nem is beszélve azokról a családokról, mint ahogy említette, ahol gyerekek is vannak. Nagyon-nagyon gyorsan nőnek a gyerekek. Külföldön nagyon sokat lehet arról hallani, hogy éppen ilyen ruhacsere program keretében beviszik a gyerek által kinőtt ruhákat, és már viszik a konfekció számban egy kicsit nagyobbakat, már akár az őszi vagy a téli időszakra. Ez nálunk még ennyire nincs elterjedve, vagy mik a tapasztalatok?
Szerencsére a Zaubermacher programjainak köszönhetően nálunk is ezek a ruhacserélők egyre gyakoribbak és népszerűbbek. A külföldön ez már hagyományosnak számít, hogy így módon töltjük fel, vagy tölték fel a szekrényeket, de nálunk ez gyakorlatilag még gyerekcipőben van a dolog. De máshol ez, én egy ideig Bécsben éltem, és ott igazából ez mindennapos dolog volt, az ingyenes vásárlási lehetőség, és a fiatalok, idősebbek, családok jönnek, cserélnek, és korábban ez teljesen természetes volt, hogy amikor egy gyerek kinőtte a ruháját, akkor a rokonoknak vagy a barátoknak adtuk tovább, tehát ez ilyen körforgásba kerülnek a gyerekruhák. Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, Petrának igaza van. Amikor 2005-ben Kanadában voltunk, akkor én először láttam ilyen üzleteket, és akkor azt mondta nagybácsim, hogy nézzék csak, itt használt anyagokat, tárgyakat árusítanak, nem csak ruházatot, hanem cipőket, műszaki árut, és azt mondta, hogy a second hand, és ez számomra teljesen valami elfogadhatatlan volt, és akkor mi is berohantunk, és még most is emlékszem, olyan szép brossokat vettem, mert ékszerek is voltak. És olyan szép brossokkal jöttem haza, és mindenki megkérdezte, hogy jó, ez meg honnan van. És nagyon örülök, hogy nálunk is ez most már megjelent.
Nagyon jó. Jasmináska Pér?
Valójában nagyon sok szlovéniai kommunális vállalat rendelkezik ilyen újrahasznosítási üzletekkel, ahogy Brigitta is mondta, ott minden a porcelántól, rádiókészülékek. Muraszombatban ugye jelenleg nincs, de én hiszek abban, hogy majd valaki majd elkezdi ennek a történetnek a megvalósítását, és talán kicsit közelebb hozza hozzánk is ezt a szemléletet, és az emberek elfogadják. Talán nagyon sok múlik rajtunk, és talán a Muravidék egy kicsit kicsi, és az embereknek fenntartásaik vannak, hogy mit mond a másik, mert mindenki mindenkit ismer, de az én véleményem az, hogy talán ez is egy kicsit hozzájárul ahhoz, hogy nem terjednek ezek a dolgok ilyen gyorsan, mint szeretnénk, de a fiataloknál nincsenek előítéletek, mert látom, hogy középiskolákban is, és a Maribori Egyetemmel is együttműködünk, és nagyon sok, tehát a tanárok arra ösztönzik a fiatalokat, hogy újra hasznosítsák újra a ruházatot, és csodás dolog készülnek, és én hiszek abban, hogy szebb idők jönnek ezt illetően.
Itt már a lépések azért megindultak itt a Muravidéken, és mindhárman azon dolgoznak, hogy ez irányban legyen előremozdulás.
Persze, és minden változás számít a legkisebb is, lépésről lépésre. Tehát, hogyha valaki úgy dönt, hogy egy blúzt már nem az üzletben vásárol meg, hanem elajándékozza azt valakinek, akinek erre szüksége van, vagy átalakítod, ez minden lépés számít, a legkisebb póló is, minden.
Önök milyen gyakran vesznek ruhákat, illetve honnan vannak a ruhák?
Ez számomra fontos kihívás volt. Néhány évvel ezelőtt egy tanfolyamon megismertem egy hölgyet, aki az olyan fogadalmat tett, hogy egész évben nem vesz egy új ruhát sem. És számomra ez olyan wow érzés volt, mert én jó magam amúgy is kevés dolgot vásárolok, ruházatot vásárolok. Vagy a barátok között mindig kicseréltük a dolgokat, és jó magam nem is szeretek állandóan vásárolni. És amikor, tehát abban a pillanatban én is úgy döntöttem, hogy jó, most talán az egyik kezem, az egyik kezemen meg tudnám számolni, hogy évente hány ruhadarabot veszek. Nagyon-nagyon keveset, mert ténylegesen a ruhacserénél feltöltheted a ruhás szekrényedet. Tehát gyakorlatilag mindig, amennyit behozol, annyit el is viszel. Nagyon sokan eljönnek, ismerősök, barátok, és akkor gyakorlatilag egymás között kicserélik a ruhákat, mert igazából stílusban is közelebb állnak egymáshoz, és gyakorlatilag itt újabb történetek keletkeznek, és azt mondják, hogy ez a póló a barátnőmé volt, ő a tengeren vette, ez a tengeri pólóm, tehát ilyen történetek újra életnek.
Ezt nagyon jó hallani, és tényleg remélem, hogy akkor már így a lépések elindultak ez irányba. De a Muraszombati Zabermáher Kommunálá vállalat is nagyon szép munkát végez, hiszen az 1990-es évek végétől biztosítja azt, hogy legyen textil hulladék gyűjtés a Muravidéken. Ez pedig már egy elég szép időszak.
Akkor a pörvi uliczni zbirálni,
Az első utcai konténereket 1998-ban raktuk ki, talán Szlovéniában az elsők között voltunk, és azóta építjük ezt a történetet, de ezt már említettem, amit hozzáfűznék, kapcsolódva Kátia Szereshez, aki említette ezeket a megoldásokat a használt ruházattal kapcsolatosan, hogy igazából ezek a szegény országokba kerülnek vissza. És ez a legelterjedtebb megoldás, de mi inkább a helyi környezettel kívánunk együttműködni, mint Brigitta asszony is, vagy Petra a ruhacserélővel. Humanitárius célokra is adunk ruházatot. De van egy olyan külföldi megoldás, egy külföldi partnerrel egy megoldás, ahol feldolgozzuk az anyagot, ahol, tehát, hogy semmi ne a lerakóba kerüljön, hanem feldolgozzák. Ez egy olyan cég, amely mindenféle textil anyagot fel tud dolgozni, például építő anyagokba, filc anyagba, vagy az autóiparba. Én nagyon örülök annak, hogy vannak most már megoldások, és nagyon sok az ötlet ezt illetően Szlovéniában is, tehát vannak olyan vegyi folyamatok, de nagyon sok történet nem valósul meg, mert pénzügyileg nem éri meg. Itt nagyon sok pénzt kellene befektetni, de én mégis hiszek abban, hogy a jövőben itt sikerül a környezet, az ökológiai szempontot is érvényesíteni, és akkor talán egy nagyobb kiterjedésbe tudjuk megvalósítani a terveinket, mert ebből egyre több lesz.
Érdekes ezt hallani, és hogy az ökológiai szempontot is, ahogy említette, valahol utánolvastam annak, hogy egy póló előállítására 2700 liter vizet használnak el. Ugye gondoljunk el, hogy akár egy óra alatt hány pólót gyártanak, 8 óra alatt, egy nap alatt, egy hét alatt. Tehát, hogy milyen sok vízre van szükség ilyenkor. De hogyha még arra is rátérnénk, hogy hölgyek vagyunk, mindannyian vezetünk egy háztartást, És érdekelne az is, hogy önök milyen lépéseket tesznek, nem csak a ruhák vásárlásakor, hanem a mosáskor, a szárításkor. Mit tanácsolnának a hallgatóknak?
Én tényleg, tehát csak ha teli van a mosógép dobja, akkor mosok, szárítógépem nincs, mert többnyire kint szárítok kötélen.
Jasminaska Per mit tanácsolna? Akár mint hölgy, akár mint aki a háztartás vezeti, vagy a vállalat szakmunkatársaként.
Ahogy Brigitta is mondotta, jól magam is odafigyelek erre, és a legnagyobb kihívás, van két lányom, és ezek ugye tínédzserek, az egyik már nagykorú, de a ruházat körült az egész minden történet arról szól, és a webes rendelések, hát ugye nagyon olcsó a ruhák a weben, és akkor hát megpróbálom nekik elmagyarázni, hogy ez nincs rendben, hogy nem kell onnan rendelni. Ja, szóval háromszor felveszik a pólót, tehát csak 4 euróba került, tehát a gyerekeknél valahogyan ezt tudatosítani kell. Számomra most ez a legnagyobb kihívás és nehézség.
A Covid időszak hozta el azokat az időket, amikor nagyon-nagyon beindult az internetes vásárlás. Az üzletek olyankor zárva voltak, csak az interneten lehetett hozzáférni az új ruhákhoz. Akkor is indult be ez még jobban, hogy a keleti országokból lehet nagyon-nagyon olcsón, gyorsan jutni elég szép termékekhez, de beszélhetünk és hallhattuk azt is, hogy ezek minőségileg nem jó anyagok és vegyszereket is tartalmaznak. És bizonyára igen, egy kihívás a fiatalok fele is tudatosítani kell, hogy inkább alkalmazzuk a használt ruhákat, akár csereprogramok által, vagy ha kölcsön adni tovább családokban, mint hallhattuk.
Én is dodala, hogy a polek széktik én izmenyválni.
Azt is elmondanám, hogy talán nagyon jó volna megtanulni azt is, hogy milyen varási technikák vannak, mert gyakorlatilag akkor magunk is megjavíthatunk egy ruhát. Nem kell, leesik egy gomb, azért nem kell kidobni a nadrágot, oda kell varni a gombot, még hogyha nem kell azonnal újért nadrágot venni, vagy lehet, hogy valami ilyen matricát lehet rávarni, egy zsebet, és egy teljesen új ruhád van.
Ez is akkor egy tanács a hallgatók fele. Mivel a ruhák egy része nehezen bomló, így a halottak megerősítik azt a tényt, hogy ezek vásárlásakor legyünk sokkal tudatosabbak. De oda is adományozhatjuk őket valakinek, akinek még szüksége lehet rá, és szívesen viseli. Hallottuk a másodkézből kapott ruhák lehetőségéről, illetve a ruhák cserével kapcsolatban is vázoltuk a lehetőségeket itt a Muravidéken. A változást mindenképpen önmagunknál kell elkezdeni, és ezzel nem csak környezetünknek, hanem embertársainknak is segítünk. Megköszönöm vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat, Harmad Császár Jolának a tolmácsolást, önöknek, kedves hallgatóink pedig a megtisztelő figyelmüket a legközelebbi viszonthallásra.
Aktuális. Fókuszba hozzuk.